Kedves testvéreim, Istennek szent ígéje, amit fogok nektek közöttetek olvasni, írva található a János szerinti evangélium 20. részében, az első verstől a 18. versig. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők. De mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül, a tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb a Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll. Nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus néven szólította Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbúni, ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: Láttam az urat, és hogy ezeket mondta neki. Kedves testvérek, Istennek szent ígéje, mely által bizonyságot kívánok tenni közöttetek, írva található ugyancsak a János evangéliumában, a 20. részben, a 19. résztől a 23. részig eképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát, a tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szent Lelket, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akiéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei is megmaradnak. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, húsvétot ünneplő gyülekezet! A húsvét örömhíre a világ mindenség történetének a legnagyobb jó híre. Az a hír, amely először ott a temetőkertet járta be, ott hajnalban, majd a várost. Kezdetben sokféle félelem, kétség és hitetlenség volt a tanítványokban. Később ez a húsvéti örömhír átformálta az ő életüket, majd ezt a húsvéti örömhírt adták ők is tovább, és formálta át egészen napjainkig az embereknek az életét. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadt. Így köszöntötték egymást annó régen, református elődeink. Ez a köszönés erősítette egymást, biztatva álltak az emberek, az öröm, a reménység és a békesség volt az ő arcukon és az ő szívükben. Mert ez szerezte nekünk, ami Urunk, megváltunk, Jézus Krisztus. Nagy kérdés azonban, hogy mi ebből a húsvéti üzenetből mennyit is veszünk komolyan. Hogy mennyire tudunk mi ebből a húsvéti üzenetből profitálni, illetve abból élni. Az, hogy mit jelent számunkra az, hogy nekünk a Jézus Krisztussal élő közösségünk van. Naponként beszélhetünk vele. Neki mondhatjuk el a mi örömeinket, és neki mondhatjuk meg a mi bánatainkat is. Az ő kezéből várjuk a megoldásokat, és az ő kezéből várjuk a mi életünkre az áldásokat. Mert élő Urunk van. Itt húsvét ünnepén nem egy halott Krisztusra emlékezünk, nem valami régmúlt eseményre, egy olyan dologra, amit nem lehet bizonyítani, hanem igenis a legnagyobb bizonyítékkal vagyunk itt, az élő Úrral való találkozással. A vele való jelenléttel akarunk találkozni. Ő a leghatalmasabb bizonyítéka az ő létének. És aki már találkozott az élő Úrral, aki vele közösségben van, akinek az életében mindennapi esemény, hogy hallgatom és olvasom az ő igéjét, neki mondom el az életem minden eseményét, azt nem kell győzködni. Azt tudja, hogy a feltámadás tényét nem kell bizonyítani, mert Jézus Krisztus már bizonyította az ő szívében, és ő ezt már elhiszi. Nem kérdés többé, hogy föltámadt-e vagy nem. Ezt az örömöt hirdeti meg Jézus, amikor az első húsvét reggelén megáll ott a tanítványok előtt, akik féltek, remegtek, a szívük tele volt kétségekkel, és Jézus megáll előttük, és ennyit mond, békesség néktek. Van-e olyan a dolog a földön, amire jobban vágyik az ember, mint a békességnél? A sokféle rohanás, a sokféle zakatolás közepette, sokféle kérdés, számtalan bizonytalanság között az embernek mindig az a reménysége, hogy egyfajta békessége legyen. Békesség. És ez nem olyan békesség, amit a világ adhat, hanem ez olyan békesség, amit csak Istentől kaphatunk. Békesség nélkül az ember, az emberi lét félelemmé, gyötrelemmé görcsösül össze. Békesség néktek. Ez kínálja számunkra ma is ezen a húsvéti ünnepen Jézus Krisztus. A most felolvasott ige szakaszban, viszont ha megnézzük, akkor három lépcsőfokot figyelhetünk meg a tanítványok életében is. Evangéliumunk figyelmeztet arra először, hogy a tanítványok hogyan viselkedtek Jézus nélkül, még amikor nem találkoztak a feltámadottal. Aztán figyelmeztet bennünket arra, hogy milyen a tanítványok élete, amikor kétségek közt és félelem közt vannak. Aztán a harmadik lépcsőfok az, amikor találkoznak Jézussal, Jézus megmutatja nekik a sebeiket, és a tanítványok hirtelen átformálódnak. Most nézzük meg igénken keresztül ezt a három lépcsőfokot. Milyenek voltak Jézus nélkül? Azt olvassuk az igében, hogy aznap este a hétnek első napján beesteledett. Bezárták az ajtókat, egybegyűltek a tanítványok, és igen féltek a zsidóktól való félelem miatt. Miről beszél az ige? Hát arról, kedves testvérek, hogy Jézus tanítványai összebújtak egy kicsi szobában, hogy tele van a szívük kétségekkel és félelemmel. Nem tudják, hogy mit hoz a holnap. Sőt, talán nem is mernek gondolni arra, hogy mi fog történni holnap. Mert félnek a jövőtől, félnek az ismeretlentől. Talán még ott dobog bennük, és ott lüktet a megváltó csúfolása, még ott van bennük a nagypénteki üzenet és a nagypénteki csúfolódások. Ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. Féltik az életüket, többeknek családja is volt, a családjuk életét is féltik. Féltek, hogy ugyanaz lesz a sorsuk, mint az ő mesterüknek. És milyen döbbenetes, hogy félnek, annak ellenére, hogy este van. Ezt azért jegyzem meg, kedves testvérek, hogy este van, mert hajnalban már megkapták az öröm üzenetet, hogy feltámadt az Úr. És napközben is olvassuk más evangéliumokban is, hogy több embernek megjelent Jézus, és találkoztak vele. Az egész város ettől volt híres, és ettől volt zajos. Akkor már megboldult a palota is, a főpapok is féltek, és nem mit évők lettek, remegtek joggal, a katonák is visszaérkeztek és beszámoltak, még mindig remegve. Valami földrengéshez hasonló esemény volt, megnyílt a föld, és föltámadott Jézus Krisztus. Mindezt már hallották, de a szívük azok még mindig tele volt kétségekkel, tele volt megválaszolatlan kérdésekkel, és tele volt még mindig félelemmel. És miért nem hitték el ezeket a dolgokat? Ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor azt mondhatnám, hogy azért nem hitték el, amiért nem hiszi el a mai ember sem. Azért, mert nem vették komolyan, és elfelejtették Jézus ígéreteit. Elfelejtették azt az ígéretet, hogy az Isten fiának meg kell halnia, szenvednie kell, bűnösök kezébe adatik, de harmadnapra föltámad. Elfelejtették, hogy mit mondott nekik az ő mesterük. De, kedves testvérek, nem így vagyunk mi is. Ami távol áll a mi szívünktől, és amit a mi értelmünk nem tud befogadni, azt is mi nagyon hamar elfelejtjük. Jézus Krisztusnak vajon hány ígéretét felejtjük el, amikor mi is félelmekkel és kétségekkel küszködünk? Mert nem merjük egészen komolyan elhinni, vajon nem azért remegünk és félünk minden bajban, amikor megkísértetünk, vagy amikor próbára vagyunk téve, mert elfelejtjük a Szentírást kézhez venni. Kézhez venni és elolvasni Istennek és Jézusnak az ígéreteit? Dehogy nem, testvérek. Valami miatt viszont nem tartjuk megbízhatónak. Így persze, hogy félünk és remegünk, mert semmi bizonyosságunk nem marad. Valószínűleg ezért nem hitték el a feltámadásról szóló örömhírt. Valamit az asszonyok mondtak, a katonák beszámoltak róla, és egyre jobban beszéltek róla a városban, ám az emberi értelem számára felfoghatatlan. De, kedves testvérek, nem az lenne furcsa, hogyha a feltámadás csodáját, a feltámadás megérthetetlen tényét az ember fel tudná fogni? Dehogy nem. Miért? Azért, mert ez egy csoda. Abszolút nem is értheti, nem is tudja befogadni saját magától az ember. Miért? Azért, mert ellent mond a természet törvényeinek. Gondoljunk csak a teremtésre. Be tudja fogadni az ember? Vagy gondoljunk hatalmas csodákra, amit olvasunk az Ószövetségben, amikor a vörös tenger ketté nyílik? Vagy akármelyik csodára, amikor víz fakad a sziklából, az Újszövetségben, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, amikor a tanítványok hajóznak, vagy amikor föltámad akár Lázár, akár mások, amikor Jézus szól az Úr szavával. Be tudjuk ezeket fogadni? Meg tudjuk ezeket magyarázni? Nem, testvérek, ez csak egy dolog alapján, a hitünk alapján tudjuk elfogadni. Mert ellentmond ez az összes csoda, az összes természeti törvénynek. De olyan jó lenne azt komolyan venni, hogy amit mi csodának látunk, az az Isten oldaláról egy természetes cselekvés. Hiszen őt nem korlátozzák e világnak a korlátai, a fizika törvényei, a természet törvényei.
Ő az Úristen, és ő minden fölött áll. Nem kötik őt ide a fizikai törvények. Nem kötik azok a dolgok, amelyek bennünket gúzsba kötnek. Föltámadott és él. Sokakkal beszélt az Úr. Persze, hogy felfoghatatlan. Ha megnézzük azt, hogy egy jól kiképzett római kínzó sereg, aki Jézust megkínoszta, aki utána keresztre feszítette precíz módon. Aztán ott van a római szakértő, aki még Jézus ott van is meghalt a kereszten, de azért még lándzsával a szívborkot még átdöfi, hogy minden alátámasza azt, hogy ez az ember meghalt. Ezek a tények tényleg azt mondják, hogy ez az ember meghalt. És persze, hogy nem akarnak hinni a tényeknek ezek a tanítványok. És most mégis azt beszéli mindenki, hogy Jézus megjelen az embereknek, Jézus megjelenik az utcán, és beszélget velük, megszólítja őket. Aztán azért is nehéz volt elhinni ezeknek az embereknek, mert a feltámadás tényét ő nekik csak asszonyok mondták. És elnézést kérek itt minden asszony testvértől, de kicsit próbáljuk beleképzelni magunkat abba a korba. Ugyanis az ókorban, a Jézus korában az asszonyoknak nem volt szava. Egy bíróságon ők nem állhattak meg például tanúként. Ott csak a férfi ember számított embernek. És a tanítványok is férfi ember lévén úgy gondolkoztak, hogy hiszünk neki, de inkább még jobban hinnénk, hogyha egy férfi ember mondta volna. De hát csak egy asszony. Ki tudja igaz-e, hogy mit beszél? Egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a nagypapáját, meghalt, és nagyon sokáig siratta. Nagyon kedves volt számára. A nagymama, mint élő hitű asszony, megpróbálta a gyermeknek elmagyarázni az ő kis gyermek nyelvén azt, hogy mi is történt a nagypapával, és hol is van a nagypapa. Hogy neki sokkal jobb ott lenni, mint nálunk, és akármennyire is szerettük, neki jobb ott. Az Úrnál van. És ennek a kisgyermeknek egyfajta kis hit ébredt a szívében, és megnyugodott. Megnyugodott, hogy az ő nagypapája jó helyen van, és tényleg a gyermeknél látványos volt ez a változás. És az egyik családi vacsoránál, ahol a szüleivel ült, ott ő ezt el akarta újságolni a szüleinek. Aztán az édesapa azt mondta neki, hogy ez nem igaz. És megkérdezte, hogy miért nem. Azért nem, mert nagymamád mondta. Most megkérdezné ebből a történetből igazán az ember, hogy most azért nem igaz, mert a nagyi mondta, vagy azért nem igaz, mert ez valótlanság. Azért nem igaz, mert egy asszony mondta. Azért nem igaz, mert a nagyi mondta, aki egyébként nem szokott hazudni. És tegyük hozzá, hogy nagyon sok ember így van. Nagyon sok ember nem a többségnek, vagy valakinek a véleményét fogadja el, hanem egy olyan embernek, akinek nem is tud adni a szavára. Azért hiszi el, mert a szomszédom mondta. Vagy azért nem hiszem el, mert pont, hogy ő mondta. Azért nem hiszem el, mert a szomszéd mondta. Azért nem hiszem el, mert mondjuk a pap mondta. Hadd mondjam el így, hogy ezek az emberek, akik ezt vallják, azoknak maga Jézus Krisztus is megjelenhetne, és ő is mondhatná a dolgokat, hogy itt vagyok, feltámadtam. Ők, hogyha nem akarnak hinni, akkor nem is fognak hinni. Íme Jézus most, viszont a történetet olvassuk, újra ott van a tanítványok között. Milyen hatalmas csoda, hogy megjelenik, mert kiderül, hogy a bezárkózott szívű tanítványoknak ki akarja nyitni az életét. Tele vannak ugye kételyekkel, tele vannak félelemmel, hitetlenséggel, és szeretnék kinyitni az ő szívüket. Hány ilyen bezárkózott ember van még a mai világban is, testvérek? Hány olyan ember van a világban, akik húsvét nélkül, a feltámadás ténye nélkül ünneplik ezeket a szabad napokat? Nem jut el hozzájuk a húsvéti ünnepi üzenet, és nem is akarják azt befogadni. És így nem tudnak mit kezdeni a saját kételjeikkel, nem tudnak mit kezdeni a saját félelmeikkel, akár egy gyászban is nincsen egy élő reménységük a feltámadással kapcsolatban sem, és így elkeserednek, hiszen a világ nem adja nekik azt a békességet, amit az Úr Jézus kínál fel nekünk. Jézus tehát megjelenik a tanítványok között, méghozzá úgy, hogy az ajtók zárva voltak. Vajon miért mondja ezt el az evangélium? Miért nem mondja csak azt, hogy Jézus megjelenik a tanítványok között, és szól hozzájuk? Azért, kedves testvérek, mert az evangélium is ki akarja azt hangsúlyozni, hogy Jézus nem volt alárendelve a fizika törvényeinek, nem volt alárendelve már e világnak, ő már feltámadott testben volt jelen közöttük. Az ő dicsőséges testét e világ törvényei már nem kötik. Nem arról van szó, hogy fölpattan, és zár, és besétál, hanem ő ott és úgy jelenik meg, ahogyan ő akar. És hatalmas örömhír szólal meg ebben, mert ez azt jelenti, hogy Jézus előtt nem csak a bezárt ajtók nem jelentenek kihívást, hanem a tanítványoknak a bezárt szívei sem jelentenek kihívást Jézus Krisztusnak. A tanítványoknak be volt zárva a szíve ott és akkor, be volt zárva az ő értelmük is, de Jézus mind a kettőt megnyitotta. És a hatalmas örömhír, hogy feltámadott Jézus, azóta is a mai napig ajtókat nyit meg a mi szíveink ajtajait, és a mi értelmünk ajtajait nyissa meg. És teszi az életeket örömtelivé, és formálja át az életeket napról napra. Amikor így jelenik meg, akkor először is megmutatja nekik az ő sebeit. Megmutatja a kezén, és megmutatja az oldalán. De vajon miért teszi ezt? Jézus azért teszi, mert még közelebb akarja a tanítványokat engedni magához. Egy kicsit meg akarja melengetni az ő szívüket. Gyertek, nézzétek meg, tényleg én vagyok az. És a tanítványok látják. Lehet, kedves testvérem, hogy te is életed során hordozol sebeket. Ezek a sebek lehetnek kisebb karcolások, de lehet, hogy ezek ilyen mély barázdák a te lelkeden. De ezek a sebek mégsem olyanok, mint a Jézus sebei. A Jézus sebei, aki miattunk kapta ezeket a sebeket. Ő nem a saját hibájából és a saját bűnei miatt kapta ezeket a sebeket. Ő miattunk vállalta a kereszthalált, és miattunk vállalta azt, hogy ezeket a fájdalmakat és sebeket elszenvedi. És milyen érdekes, kedves testvérem, Istennek a pedagógiája. Oda hív bennünket, és megmutatja az ő sebeit. És kedves testvérek, aki látja az Isten sebeit, aki megérti az Isten sebeit, annak elkezd gyógyulni a saját sebe is. Mert az Isten sebe a megoldás a mi saját sebünkre. Ő fog bennünket átformálni, és ő fog bennünket Krisztusivá tenni. Aztán, mikor megmutatta a sebeket, Jézus még egy dolgot tesz, megszólal, békesség néktek. Mindent el tudok képzelni ott, csak azt nem, hogy a tanítványok szívében békesség lenne. Jézus első szava az is lehetett volna, hogy Péter, tudom, hogy te háromszor elárultál engem. Vagy tudom azt, hogy ott a Gecsemáné kertjében, kedves tanítványok, ti széllyel szóródtatok, elfutottatok mindnyájan, elárultatok. Vagy megszólhatta volna Júdást, vagy Tamást. De ő nem ezt teszi. Jézus a már hozzá az őt megszokott stílusban mindig azt adja az embernek, amire szüksége van. És ezeknek az embereknek, ezeknek a tanítványoknak a szívében békesség hiányzott. És Jézus megszólal másodszor is, békesség néktek. Nem bántani akarja őket a hitetlenségük miatt, vagy korholni, hanem feladatot bíz rájuk. Feladatot és célt ad az ő életükben. Olyan jó lenne, kedves testvérek, ha mi is különbséget tudnánk tenni az isteni békesség és a sima békesség között. Annó régen így köszöntek az emberek 50-60 évvel ezelőtt, adj Isten jó napot. És milyen szép is ez, hogyha az embernek a szívéből jön, és nem csak egy általános köszönésé válik. Ez egy gyönyörű köszönési forma. És a Jézusi köszönés is, ez a békesség néktek, hogy a zsidóknál ez a shalom aléhem, ez egy köszönési formává lett. Csak az a különbség, hogy Jézusnál ő ezt a köszönést, ezt nem kívánja, hanem ő ezt a békességet kínálja. És ezt a békességet kínálja nekünk is ezen a húsvéti ünnepen. És mit jelent ez a gyakorlatban, kedves testvérek? Nem az, hogy könnyebb lesz az életed, nem az, hogy nem érnek majd téged sorra kudarcok, és nem fognak téged megpróbáltatások érni, hanem azt, hogyha igazán elhiszed azt, hogy Jézus Krisztus a te megváltód, és ő érted is meghalt, a kereszten vállalta, érted is a halált, akkor neked élő bizonyosságod lehet afelől, hogy te is fel fogsz támadni, hogy neked van egy mestered, neked van egy gondviselő jó atyád, aki végig az ő szemét rólad le nem veszi. Akármilyen megpróbáltatásban vagy, gyászban, betegségben, kétségben, mindig ott van az a remény, hogy te ebben a megfeszített Krisztusban, aki feltámadt, mindig oda fog menni hozzád, és azt fogja mondani néked, békesség néktek. Amen.